és akkor kellett volna most áttennem headphones-ra. Most már azt hiszem a fülembe hallak.
Lehet.
Tök jó, sokkal jobb így.
Gondolkodtam rajta, hogy lehetnénk csak zenés podcast, és akkor nem is kéne beszélnünk.
Nem, végre nem gondoltam. Igen. A zenéket kéne keresgélni, nem gondoltál?
Én voltam zenefelelős pár adáson keresztül.
És nagyon jók voltak a zenék. Meglepően jók voltak a zenék.
Köszönöm szépen. Nehéz volt.
Meglepően jó. De te zenei kritikákat is írtál egy időben, úgyhogy egyáltalán nem csodálkozom.
De ezt ingyen belépőért, meg ingyen CD-ért tettem, és nem értettem hozzá egyáltalán.
Az mindegy.
Kétségtelenül igaz, hogy írtam kritikákat. Ha szeretem a Beck's alkoholmentes sörét, attól még szerinted lehetek igazi férfi?
Eltérőek az iskolák, akik erről nyilatkoznak szerintem, de én azt gondolom, hogy igen.
De van az is, hogy 100 kiló alatt nem is férfi. Igaz?
Meg ilyen. Igen. Meg egy csomó ilyen kritérium van, ami már eleve nehéz teljesíteni.
Ha csak nincs rajta, kurva néz hátizsák, akkor van esélyem. Mivel készültél a mai adásra, Péter?
Még a múlt hétre készültem nagyon jó témákkal, nem tudom azok...
Nagyon jó hangod, ez most a mikrofon?
Igen, és azt csináltam, hogy eddig mindig... Ugye megvettem ezt a rohadt mikrofont most már másfél éve. És letettem az asztalra. És rájöttem, hogy az... Eleve sejtettem, hogy ez így nem lesz jó. De a múltkori adásban, utóbbi 2-3 adásban kihallottam az asztalnak a hangját belőle.
Volt egy kis tölgyfa mellékhangja.
Igen. Hát ilyen IKEA-s. Fjollov.
Fjollevelle.
Igen, az.
Tilesztang kanapé.
És most behoztam a másik, áthoztam a műteremből a boomálványt, és arra föllógattam a mikrofont, hogy most előttem lóg, mint egy...
Nagyon bariton.
Egy igazi profinak.
Aha. Elég jó, de állva csinálod, mert úgy azért a
melkasodban
jobban áramlik a levegő.
A légzés persze, sokkal jobb.
Meg nem alszol el közben. Jó, hát az enyémet meg majd utólag hangoljuk.
Próbáltam átküldeni a... Én mobiltelefonra jegyzeteltem egészen múlt héten, hogy mi minden történt velem, és próbáltam átküldeni a műsorfüzetbe, de nem sikerült. Úgyhogy most egyelőre mobilról fogom majd nézni.
Copy-paste-et javaslom.
Igen, próbáltam azt is. És kérdez, nem enged beleírni. Ez egy január 21-én lezárt jegyzet, ma 24-e van, és a telefon nem engedi. Tehát szerkeszteni lehet, olyan értelemben, hogy select all paste, inzert fotó, de nem tudok beleírni. Tehát nem kínálja fel a klaviatúrát. A másik problémám pedig, hogy amikor videót nyitok meg telefonról, akkor nem tudok visszamenni a videóból az appba, amiből megnyitottam, hanem közben állna lefagy. És akkor zárom az appot.
Én múltkor azt fedeztem föl, hogy ha kijelölsz két videót, akkor azt már nem lehet e-mailben elküldeni. Nem engedi. Viszont, hogyha az e-mailből azt mondod, hogy insert photo or video, akkor akárhány videót bele tudsz tenni az e-mailbe.
Most hova lett a ném? Megvan. Nem kell az a baj.
Tudod, hogy honnan ismered fel az okos órát, Péter?
Beleszól az életedbe.
Honnan ismered fel, hogy nem mutatja az időt? Most direkt figyeltem, és több okos órát is láttam emberek kezén. És mennyire abszurd, nem? Hogy az egyetlen funkció, amit kivált, meg még hozzád más dolgokat, az pont nem tudja.
Ez jó.
Ezért tetszik az Wittings nevű cégnek a Activity, vagy milyen nevű órája, ahol van egy rendes analóg óra kijelző, és nem lehet olyan plusz macera rárakni.
Hát ezért dicsérték sokan egyébként Motorola-nak az óráját, mert ugye óra formájú. Meg hogy lehető leginkább óra, igen.
Tudom, hogy nem mutatja az időt. A Pebble-nek van ilyen e-inkes órája, az viszont nagy aratnyi néz ki sajnos.
Megvilágított?
Fogalmam sincs.
Az e-inkel nekem alapvetően az a bajom, hogy többnyire nem megvilágított.
Igen, vagy nem. Most olvastam egyébként, hogy befelegzett az e-booknak. Tehát a karácsonyi évről évre az eladások, karácsonyi eladás, nem tudom beszélni. Összeszedem magam.
Jó, az így.
Tehát a karácsonykor esett az eladás az előző év karácsonyi szezonhoz képest, ami eddig mindig emelkedett. A könyvek esetében meg vagy stagnált, vagy emelkedett, úgyhogy igazából nem is értem az egész e-bookot, mert hogy ugyanannyiba kerül, mint egy sima könyv. Tehát azt mondom, hogy védjük a fákat, és akkor lemondok arról, hogy meglegyen a fizikai tartalom, megveszem elektronikusan, akkor basszus, nem kell kinyomtatni, nem kell elszállítani oda. Tehát sokkal-sokkal olcsóbb kéne legyen digitális másolatban a könyv. Meg mondjuk mindenki levarezolja szerintem.
Hát főleg az a probléma szerintem, hogy levarezolják, és emiatt az egységnyi vásárról jutó ár magas lesz.
De azt mondod, hogy 4000 forintért megveszed egy szép kötetet, vagy pedig megveszed ugyanennyi pénzért a digitális változatot. Hát sokkal én nem tudom, én nem vagyok gyűjtögető mániás, de én sokkal inkább hajlok a sima könyvre akkor, mert hogy ez úgy kézzelfogható is megvan. Vagy legyen fele annyiba kerülős az e-könyv, akkor még van értelme.
Én is sokallom az e-könyveket egyébként, úgy sokallom, hogy én is szeretem a papírkönyvet. Tehát én is lemondanék a papírkönyv élvezetéért, mert azért jó érzés lapozni, amikor mielőtt becsukod, ezek a kis rituálik, hogy behajtod a lapsarkát.
Igen.
Beleraksz egy 20 000-es könyvelzőnek, meg ilyesmi.
Köte 20 000-es.
Hát igen. Minden érdekes részhez rakok egyet általában. Ezért nincs pénzem. Így tök jó lenne használni. Majd, hogy olcsó lenne. De nekem nem esik jól a device kézben tartása. iPadről szoktam olvasni egészen ritkán, de mondjuk azt sem szeretem annyira. Tehát az olvasás élményt nekem kicsit elviszi. Most például van egy könyv, ami március végén jelenik csak meg, és nem bírtam ki, és elkezdtem iPad-en olvasni. Az egy jó pofa. De valószínűleg, ha meg lesz a könyv, akkor megveszem a könyvet, és ott folytatom, mert elég lassan haladok vele.
Ja.
Én a izéket nem értem. A nem megvilágított könyveket, vagy ilyen, hogy hívják elektronikus, hogy hívják ezeket?
E-könyvolvasó. Most, hogy
e-könyvolvasó.
Kindle egyébként az.
Kindle, azaz, többnyire.
Most, hogy gyakran nintendozom, én nagyon értem. Hát ott sincs háttérvilágítás, hát, a Gameboy-on.
Hát az a probléma, ezért nem értem, hogy lehet, hogy létezhet ilyen eszköz, ha már.
És igen, és valós a probléma. Tehát, hogy mikor sötétben nem tudod használni.
Hozzáteszem, hogy az e-papírnak azért sokkal jobb a reflexiós felülete, mint a pixeles Nintendónak.
Az tehát, biztosan,
igen. Tehát jó, több fényt.
Fényesen látszik.
Igen. Na figyelj, nem tudom, mennyi időnk van.
Hát mennyi legyen.
Kezdeném egy olyan kis teches témával, hogy előttem van egy tök szűz MacBook, nem amit új, azt még nem érkezett meg, még csak a múlt héten rendeltem meg, viszont a régiben rakattam SSD-t, meg kapott a DVD drive helyére egy vinyót.
Ez a mániát, hogy felpimpeled még de nem, hát elfogad adni, tehát nem is.
De nem eladom. Nem eladom, hát az asszisztensem kapja meg a használatra. És hát nyilván érdekem, hogy potens eszköz legyen a kezében. Ha nem fog tetszeni neki, mert egyébként lehet, hogy gyenge lesz a proci, akkor majd eladja, azt vesz egy erősebbet, ez már az ő dolga, de most egyelőre megkapta. Azt, hogy meg eladja és vesz egy erősebbet, és rádob, az már abszolút az ő dolga. Itt tenném fel a kérdést, hogy te milyen, bár nem volt még alkalmazottad, ugye?
Tofi, mit nevezünk annak? Nem mondjuk,
hát akit te finanszírozol.
Igen, tedd fel a kérdést azért.
Károkozás esetén milyen megtérítési százalékot tartasz reálisnak?
Jó, hogy te biztosítod neki az eszközt, és hogyha abba kárt tesz.
Hát dolgozik az eszközön, mert kártyolvasó, kábelek, fényképezőgép, vakuk.
A kábel az mondjuk nagyon drága. Ez egy nagyon nehéz kérdés.
Mert én amennyire emlékszem, az én mindig a rossz oldalán álltam a fasznak ilyen szempontból, mert mindig akinek én kárt okoztam, egyrészt én úgy gondoltam bele, hogy 100% a károkozási felelősségem.
Ha egy nem Magyarországon lenne, akkor a nagyon kézenfekvő válasz a biztosítás lenne.
Így van.
Mert a biztosításnak van egy önrésze, azzal tisztában lehet az illető, és így azon kívül meg mindent fed ez a biztosítás. Erről az jut eszembe, hogy ismerőse, aki évente egyszer áthívott ilyen, hát talán diákokat ilyen nagy takarításra, ilyen nagyon nagy, tudod, ilyen egész napos, ilyen mind leporoljuk az összes polcot, mit tudom én. És akkor annak idején kaptak a diákok, mit tudom én, 10 000 forintot, vagy valami, és nem is tudom, mi volt nekik. Volt valami porcelán, ami ilyen esküvőre kapott 25 éve, mindenhol, ahol laktak, ki volt éve, egy váza, vagy valami, tehát egy ilyen totál nem használati tárgy. Na, és azt leverték, összetörték, és akkor tehát eleve, mit tudom én, herendi, vagy akármi van valami egyéb értéke, de maga az eszmei értéke, hogy az egy esküvői ajándék, amit 25 éve mindenhol hurcolsz, tehát akkor itt nincs, csak fölmerül a kérdés, hogy most mit csinálsz? Levonsz 100 000 forintot a 10 000 forintos fizetésükből, vagy mi?
Pontosan ezért gondolkodtam én is azon, hogy a 100% az túlzás. Tehát, hogy nálam nem keres annyit, hogy a 100% az reális. Én nem.
Ilyen 200% is, akkor megtanulod.
És akkor jobban meggondolja legközelebb.
Ez egy 50-es obi, ez 500 000 forint.
Nem, tegnap egy ellensúlynak a zsákja szakadt ki, elég szerencsétlen napunk volt, meg egy kártyolvasó nullázódott le, mint olyan. És felmerült bennem, hogy mi a reális.
Hát meg lehet fogni a másik irányból is, hogyha az ő munkáján te tudsz upliftet fogni, és te az ő munkáját tovább tudod értékesíteni.
Hát igen, csak most elfogyott az uplift.
Ja. nem biztos,
én 50%-ra gondoltam, nem tudom, hogy mi a véleményed. Az a baj, hogy ha nullára, tehát azt mondom, semmi, ha aztán csak, akkor a könnyelműség
felé... Minden direkt elront.
Nem, de hogy a könnyelműség az egy felé hajlik el az ember ösztönösen.
Ezt szerintem az 50% az lehet jó.
Jó.
Én azt mondom, lehet jó. Na, itt tudtam, hogy ilyen nagyon felelősségteljes kérdésekben kell egyből választ adjak, ne?
De mondhatsz mást is.
Bizalmat, ezt köszönöm. Mondhatom azt, hogy kérek egy hét gondolkodás.
Igen, vagy skippelheted a kérdést. Szóval itt ülök a szűz laptop előtt, és rossz. Tehát, hogy nem úgy működnek a dolgok, ahogy kéne. És hogy te tudod, hogy mit szoktál beállítani? Tehát mi az első, amit beállítasz? Például a tapipad volt ilyen. Hát arról nem is beszélve.
Nagyon kevés, amit beállítok. Letöltök egy Skype-ot. A tapipad, hogy tappintásra is működjön, azt szoktam beállítani. És néha a scrollnak az iránya, hogyha nem volt natural magától, akkor azt megfordítom, de úgy wifi jelszót be kell írni.
De nem customizálsz abszolút ezek szerint.
Nem, mert azt akkor újra kell csinálni minden egyes laptopnál. Mondjuk nem is tudom, mikor volt újra húzva a gépem. Most egy oszemét itt föltettem, de az nem nagyon nyúlt bele semmibe. Tudod, mit szoktam beállítani, hogy legyen legalább két asztal, amik között lehet swipe-olni, meg a dashboardot még mindig használom, és ott a widgeteket kirakom.
Aha, az asztalt, azt mondd el.
Hát az a Spaces nevű.
Ja.
De mész a system preferenciákba?
Az a baj, ráadásul, és ezen is akartam kicsit hőbörögni, hogy magyar oprendszert raktak fel, amit nem is értek, tehát ezt azért tisztáznunk kell. Amikor angol volt rajta az előző gép, akkor miért magyar raknak föl? Vajon ilyen nagy arányban kérik a...
Miért nem te rakod föl?
Nem, hát én kértem egy clean installt.
Na, valaki azt hiszi, hogy ha magyar nyelvű a program, akkor jobban fog terjedni a Mac. Tehát, hogy az angol nyelv az egy ilyen terjedési korlát lehet.
Hát ez... Nem tudom, ezt vissza lehet állítani, vagy az installálásnál dől el?
Szerintem vissza kéne lehessen állítani.
Nyelv és régió. Na, várják, kipróbáljuk.
Egészen biztos, hogy benne, hogy ezt podcast keretében akarod végigpróbálgatni.
Nem, ennyi. Megkérdezni, van-e esetleg valami ötleted?
Még egy dolgot szoktam beállítani, hogy nekem angol nyelvű a keyboard, és hogy legyen magyar keyboard, és erre át tudjak váltani egy gyors gombbal. Ezt is beszoktam állítani.
Aha, hát jó, ennyi. Ennyi, hagyjuk.
Oké. Okay. Mondok gyorsan egy másik témát innen a tarsóból. Ez jó, ezért tisztentés, ez nem jött át, nem is lehetett hallani.
Ott még rácsaptam a múltra.
Bemondom a Real
Racing. Felemeljem a középső mutató ujjam, vagy mi az?
Középső mutató ujjam, aztán.
A bemutató ujjam.
Bemondom a Real Racing 3 statisztikáimat, mert hát, ha valaki Real Racing-gel játszik, és akkor össze tudjuk mérni. Tudom, hogy te nem játszol vele, tök mindegy. A 55-ös levelön járok most, úgyhogy egyetlen fillért csak öltöttem semmiféle ilyen fizetős upgrade-ekre, tehát csak az ingyenes játék.
És... Bocsát, addig én customizáltam a MacBookot.
Jó, tehát addig állítsd be a nyelvet, igen.
Megvan az
a... Sok mellé pontra menjen.
Igen, megvan.
Úgyhogy nem is tudom, az első három világban eddig kimaxolva. Van, nem tudom, 40-valahány autóm, van 400 arany a bankban, megint csak izéből, csak így a játszásból, pénz nélkül. Úgyhogy hosszú órákat bele lehet tolni.
Én tudtam,
amit szeretnék, hogy venni egy Apple TV-t. Megy ez most nekem, Péter, egyedül hagyja. Menj egyedül. Menj egy Apple TV-t, és akkor lehet kötni egyszer, a TV-re.
Tudtam, hogy egyszer büszke leszek rád. Hány aranyad van, mondd még egyszer.
Hogy megvan a 60 éves Ferrari Form 1-es autó is.
Ó.
Na, ennyi a. Ennyi a kitekintés. Mehet tovább installálni. Okay. Next finish.
Hát, és ha most XP lenne, akkor újra kéne kezdenem, amikor elkészültem. Ott valahogy mindig csak a másodjára sikerült.
Képzeld el, hogy a Health Application az mondja, hogy hány szintet másztál meg, tehát hány lépcsőt ment, gyalogoltál föl. Beszéltünk már erről korábban, hogy milyen statisztikákat ír a Health magától.
Nagyjából.
Tehát számolja, hogy hány lépést tettél meg, meg azt is számolja, ez a Flights Climb. Flights az egy emeletet jelent nagyjából. És valami érdekességnél fog, általában a napi 3-4 ezért benne van, mert munkahelyen van, amikor nem liftezek, hanem lépcsőzök. Január 2-án képzeld el, hogy 88 emeletet másztam meg a telefonom szerint.
Derék.
Egyrészt nagyon-nagyon fit vagyok.
Ezt is össze lehet hasonlítani a hallgatókkal. Írjátok meg, hogy hány emeletet másztatok meg a héten.
Simán.
Akkor én mostantól most a hatodikra.
Ferrari a házadat. Ugye ez a 88, ez tükröző, hogy mennyire pontos az iPhone-nak a magasság mérőkéje. Na, de mindegy.
És mit tükröz? Hogy pontos, vagy hogy nem?
Hát, hogy nem. Mert nem, a 88 emeletet fölmentem volna.
De ez fölle, fölle, nem?
Hát, igen, de a lefele nem számít. Tehát... Hát
igen, viszont nagyon dombvidéken laktok.
Ez még gombócból is sok.
Tehát még a garázsból fölmenni a lakásodba, az 3 emelet. Ez fölmész naponta 3-szor.
Hát igen, az akkor 12. Vagy 9.
Na, 9.
Matek az erősségem.
Yeah.
Mesélek még, mielőtt bedobod a nagy témádat, jó?
Az, hogy bedugult, arra repültem. Arra gondolsz.
És az milyen? Elhagytad az oknidat a
határon. Az milyen szar.
Az történt, képzeld el, hogy a céges Windows laptopomhoz Egeret használtam, de megmondtam egy George Clooney is, hogy Travel Light, és hogy minél kevesebb cuccat kelljen cipelni, leszoktam az Egérről, hogy egyre kevesebb dolgot kell vinnem, úgyis egy böszme nagy laptop. És akkor a touchpadet használtam. Egy szép napon viszont megállt a touchpad, és rákényszerültem erre a kis, tudod, ez a piros pöcök, ami ott van a G és a H betű között a középen, amit úgy hívnak, hogy csiklós Egér.
Igen. Így van.
Na és rászoktam arra, mert hát nem volt semmi más, és egyébként pár nap alatt egészen meg lehet tanulni, kicsit olyan, mint first person shooter játékot játszani ilyen Xboxon vagy PlayStationon, tehát amikor ilyen joystickkal próbálsz pozícionálni Egér helyet, tehát hogy nem ráviszed valamire, hanem úgy futtatod fölötte, és amikor fölötte jársz, akkor próbálsz kattintani, de utána rohan tovább az Egér. Uh-huh. De tényleg olyan, mint Call of Duty-zni PlayStationon, totál katasztrófa, de pár nap alatt meg lehet szokni. Na, amit mondani akarok, ami a lényeg, hogy az, hogy ott van az ujjam a billentyűzeten gyakorlatilag, így sokkal gyorsabban lehet egyébként haladni, hogy gépelsz, egerezel, gépelsz, sokkal rosszabb, amikor így le kell nyúlni, és meg kell fogni vagy a touchpadet, vagy a külön egeret, és baromi jó, hogy ott van rögtön helyben.
Hát bárkitől hallottam egyébként, akinek Lenovo meg IBM, ugye? Azokon van ilyen. Igen. Én mindenki nagyon szerette. Én keveset használtam, tehát én nem tudtam megszokni, de nekem is tetszik a koncepció.
Ami viszont a jövő, szerintem, van a BlackBerry nevű, vagy volt a BlackBerry nevű cég, tudod, gyártott telefonokat régen, és most kihoztak egy új, nagyon-nagyon ronda telefont, a BlackBerry Passport.
Most vissza akarnak térni a bizniszbe, mert ők eléggé kiestek, jól tudom?
Igen. És a BlackBerry Passport olyan, hogy van rajta fizikai billentyűzet, és amellett, hogy baromi ronda a telefon, a fizikai billentyűzet touchpadként működik, tehát azt lehet simogatni. És azon gondolkodtam, hogy igazából ez lenne a jövő, hogy a laptopnak a billentyűzete, hogyha nem lenne mondjuk ilyen nagy luk közötte, akkor maga a billentyűk simogatása az működhetne egérként. És ez baromi jó lenne akkor, hogy nem kell sehova se elvinni a kezedet, hanem csak ott, nem tudom, a K betűtől elhúzod a G-ig, és akkor már odébb ment az egér.
Ez jól hangzik egyébként, nagyon sok más területen is, például a fotózásban is kezd el terjedni, hogy különböző felületeket összevonjanak. Például a Canon, nem fogok róla sokat beszélni, mert nem tudok, a Canon mutatta be az a hibrid autofókusz rendszert, ami a CCD-nek az érzékelő, a pixelei közé tettek fókusz szenzorokat.
Ja, igen, és akkor nem kell egy
nem kell egy külön device, így van. Nem evidens, mert ugye a tükörreflexes gépeknél ezt nem tudják használni igazán, mert ott a tükör miatt nem lát rá a szenzorra a gép.
A tükör nélkülieknél
sem. A tükör nem tudják használni, meg videózásnál. Alapvetően az a cél, azt hiszem.
A videó nem biztos, hogy jól jön, mert ott egyébként csak a contrast detect volt, és azért az nem a legtutibb.
Nem, bár az új gépeken elég gyors. Apropó, autofókusz, fotós podcast, szórjuk a tudást. Képzeld el, hogy a D4-nél előfordul egy olyan fókuszhiba, természetesen nem publikus, ez csak nálunk hallhatjátok itt a Hello Petiben, hogyha automata white balance-ot használsz, és mesterséges fényben dolgozol. Jellemzően egyébként a neon fény, ami, vagy neon, vagy az energiatakarékos az, ami jellemzően nagyon rossz.
Vagy más, ami vibrál.
Uh-huh. Izzókörténél az a durva, hogy nem is tudtam kipróbálni, mert annyira ritka már az izzókört és megvilágítás rendezvény helyszíneken.
Jaj.
Úgyhogy itthon meg hát talán a fürdőszoba van izzókörte, de nem próbáltam ki, úgyhogy majd lehet, hogy ha van rá igény, akkor megcsinálom, de amúgy annyira nem érdekel a dolog, mert hogy nem nincs felület, ahol használja az ember. Szóval előfordul nagyon nagyon nagy arányú fókusztévesztés. Egy D4 tulajdonos keresett meg engem, hogy mi a helyzet, mit tapasztalok én. A Nikon szervizre futottunk össze, én elégedett.
Csak autóvájtban lesznél?
Igen, igen. Én elégedett ügyfélként próbáltam távozni, és akkor megállított, hogy ho-ho-ho, D4-ed van, akkor beszélgessünk erről, és kiderült, hogy többször vitte vissza a Nikonhoz, és hát nem nagyon tudnak zöldágra vergődni a problémával. És több Nikon D4 tulajdonos futott össze az egyik fotósboltban, akik ugyanezzel a problémával szenvednek, és valaki kikísérletezte, talán a bolt jött rá, hogyha a VB-t, azt nem automatára állítod, hanem fix VB-t állítasz be, vagy kihalasztod valamelyik presetet, felhőt, vagy árnyékot, az ugyanaz, vagy majdnem ugyanaz, vagy pedig beállítod konkrétan az ISO értéket, akkor sokkal pontosabb lesz az autofókusz.
Kelvin
értéket beállítasz, és én többnyire a DF...
Hogyha a RAW-ba fotózol, akkor számít, hogy milyen a white balance-t választottál ki? Vagy csak a preview-hoz számít?
Ez érdekes, én azt gondolnám, hogy nem.
De valóságban mégis igen.
De pont fél éve történt, nem tudom, meséltünk-e róla, nem emlékszem már rá, vagy volt egyáltalán akkoriban podcast, egy fotós kollégám, aki, tudod, aki nem szeret, néha a nevét elmondjuk, csak így szoktunk róla, így szoktunk rá utalni.
Nevezhetjük Prince-nek őt is, mint a
Tankeros
podcast.
Legyen Prince, jó. De Prince mondta nekem, hogy meghirdettek egy klub, tagja egy elit fotós klubnak, ahol rendszeresen ilyen, nem tudom, hogy van-e tagsági díj, de rendszeresen ilyen prémium képzéseket, vagy nem tudom, hogy nevezzem, tartanak. Ilyen önfejlesztő, önképzőkör jelleggel működik. Ami, az már nagyon régóta nekem is álmom, hogy ilyesmit csinálni itthon. Na mindegy. És ott például az egyik, egyszer találkoztunk, pont onnan jött haza, és akkor mesélte, hogy RAW feldolgozás képzés sem volt, ahol elmondták neki, hogy nagyon fontos a RAW-ba fotózásnál is, hogy a lehető legközelebbi helyes white balance-t állítsd be. Nem is a kép színei miatt, hanem információt veszít, ez a detail vesztés. Tehát például, hogyha a nagyon fontos, hogy a haj szép legyen, most mit tudom, hogy a szálakat ki lehessen venni. Ha nagy felbontású, jó minőségű print fog készülni a képből, akkor fontos lehet, hogy ne legyen ilyen jellegű minőségvesztés.
Aha.
És érdemes.
Szerintem, hogyha felteszel egy szűrőt, egy jó narancsárga szűrőt, vagy ilyesmi, akkor vissza tudod hozni a képet, mintha nem lenne rajta a szűrő, de mégsem lesz benne ugyanannyi részlet.
Valószínűleg. Az a helyzet, hogy azért a kollégáim többsége, tehát bármilyen fotóst ismerek, fotósoknak szerintem a 90-95%-a ma webre dolgozik. Az én általam ismert fotósoknak.
Ja, és nem olyan nyomtatásban.
Tehát aki még divatot fotóz, ott is az elkészült képek számának elenyésző része megy mondjuk printbe.
Igen.
Úgyhogy jó kérdés, hát ezt meséltem.
De egyébként auto white balance party vagy?
Három óta nagyon jól használható. Nem tudom, emlékszel, a D70-nél ott beállítottad felhőre, és mindent felhőbe fotóztál. Emlékszel erre?
Igen.
Fórumok tele voltak ezzel az információval. Megveszed a D70-et, mi az első dolog? Mi legyen az első dolgod? Állítsd a VB-t felhőre.
Meg az volt, hogy a D70-nél, hogy egyéni tónusgörbét kellett rátölteni, mert különben nagyon kontrasztalan, szürke hártyás képek és voltak. Levelet kellett húzogatni.
És ezt le lehetett tölteni valahonnan. Mi fórumon föl voltak dobálva, nem?
Rá kellett másolni a memóriakártyára. Hackkelni nagyon.
Igen.
Hackkelős volt nagyon az.
Nem emlékszem, nem tudom, hogy ezek az újabb gépeknél lehet-e, de például a D750...
David F. Mitton Boost, az volt a tuti görbe. Azt kell
komolyan? Ezt most kigulisztad gyorsan?
Nem, erre emlékszem.
Nem mondod komolyan, ez kurva jó.
Régi szóval D70-es idő.
Jó volt. És az az érdekes, a D70-ben az volt az érdekes, hogy...
Eladtam egy hajvágásért a D70-et.
Az egy dolog, de hogy az sokkal szebb képet készített, nem tudom miért, valahogy nekem mindig sokkal jobban tetszett a képe állóba. És a portréban valahogy nekem nem tudom, nem tudtam megbarátkozni vele. És képzeld el, hogy most ugye már egy éve dolgozom.
Állóba volt jó.
Igen, állóba.
Ez ugyanaz.
Igen, bocsánat, igen, tehát a portréban volt jó, és lencképben pedig.
Ez érdekes, remélet.
De nyilván baromság, ez csak az én saját.
Fekete billentyűk hangosabbak az ongarán, különben miért lennének feketék, nem?
Érted. Ja.
Odaadtam a fodrászomnak, aki fotózni akar tanulni, és cserébe ingyen megtere a hajmat. Ez volt a deal annak idején.
Autofókusz sztorit befejezve, a DF-en is kipróbáltam, ugye a DF az egy kritikusabb autofókusz szempontból, mert gyengébb, sokkal, sokkal gyengébb teljesítmény autofókusz rendszere van, és sokkal pontosabb basszus.
És hogyha?
Hogyha a fix VB-t használok.
Majd kipróbálom DH-on.
Próbáld ki, nem tudom, mert más a D3-nak mondjuk van köze a D4-hez, mert a D3 után, tehát D3 autofókuszát fejlesztették tovább, és használtam a D4. Próbáld ki, ugye, mert te is panaszkodtál az 50-esre, hogy pontatlan, és többnyire mesterséges fényben használod.
Igen, sokat. Vagy beltéren, hogyha természetes fény, akkor is beltéren, tehát ablakon keresztül beszűrődő.
Aha. Hát az esetben mondjuk az 50-es is lehet problémás, az egy elég lassú obi.
Sigma 51-4 lett az év objektívja a DP Review.
Meg tudom érteni. Piszok jó, de komolyan
gondolj
mondom. Alig várom, hogy kijön a 85-1-4. Én a Nikonit meg se veszem. Viszont vettünk egy 20-1-8-at,
uh-huh.
Ami Nikon 20-1-8, nagyon könnyű, na, meglepően könnyű, a Sigma ez után.
Ilyen nanós műanyag, vagy ez egy nagyfény?
Nem, nanós műanyag. Uh-huh. Az első benyomás, hogy nagyon könnyű objektív, nagyon kellemes kis handy mérete van. Jó pofa a 20 mm 1.8. Nem tudja azt a feelinget, amikor a 24-1.4-et először próbáltam, hogy nagy látó és kis mélységeresség. Valahogy nem ugyanaz. Nem, nincs olyan kellemes bokéja talán, vagy nincs olyan feelingje, nem tudom miért. Majd ki kell próbálni tavasszal is, mert eddig csak beltérben fotóztam rendezvényen, és ott eleve a hangulat eleve önmagában nem olyan jó.
Hát más, igen.
Ki kell majd próbálni művészkedés közben is, de kíváncsi, hogy kiváltja a 24-1-4-et.
Én gondolkodom mindig, hogy milyen valami kis tele kéne nekem, most csak az 50-es van, és azért az néha rövid. És van a 85-1-8, van ez az új G-s, egész olcsó.
Na, az is rövid.
De az 50 és a 85 között semmi különbség nincsen szinten.
Igen.
Aztán van a 105 makró, ami jó lenne, mert akkor lenne makró is. Hát aztán belegondoltam, hogy régen a D70-es időkben egy 18-70-es objektívem volt, és a 70, az nem éreztem egyáltalán soknak, de kroppos vázon az volt a 105 gyakorlatilag. Tehát egy 105 makróval pont ott lennék, mint ahol a 18-70-nel voltam, a D70-nel. Most elvesztettünk 5 női hallgatót, de megmondok pár számot. És akkor gondolkodtam, hogy van a 105 DC, meg a 135 DC, a fix 2-es fényerő, a régi nagy vasak, ami még lehet így, még szóba jöhetne, vagy mondtad a múltkor, van 150-es is, meg 180-as is, de a 180-as szemben lehet, hogy hosszú lenne.
Én megvárnám az új 135-öt, ha feltételező, ha jön. Hát, ha lesz, igen, az jó lenne.
Egy 20 éves konstrukció, mert neked is van. Nem adod el a tiédet?
Nem.
Olcsón. Na.
Nem, mert mai napig az van, hogy ha azzal fotózom, akkor így vállaltam a képeket, és de jó, ez de jó. Ja, persze, 135 készül. Tehát, hogy jó, ez annyira olyan jó feelingje van.
Ez jó lenne, csak az meg egy picit sokallom, meg nehéz is ahhoz a stílushoz képest, amennyire én nem hordok magammal táskát, csak így egy objektíves zsebre rakok.
Pedig én a 105 VR-t azt megvenném. Az nekem volt, akkor kellett eladom, amikor kiraboltak, hogy pótoljam a cuccaimat. Az egy jó obi. És nagyon pontos, nagyon gyors, nagyon jó obi. Négy blendés VR-je van.
Hát én
szereted a makrót. Gyereket fotózni
ki szerintem. Ki nem szereti a makrót? Olyan jó, közelről sörös üvegbe belefotózni. Ezek a legjobbak.
Igen.
Örök téma.
Közelről. De rengeteg ilyen képen van.
Na jó.
Átépítik a Moszkva teret képzet, neked mondom, aki nem jársz itt nap, mint nap. És nagyon jó állítólag a utas tájékoztatás. Villamoson bemondják, mit kell csinálni, meg kedvesek, vannak ilyen BKIK-s segédemberek. Biztos, aki jár arra gyalog, és nem csak hallomásból tudja, mint én, az lehet, hogy lenne árnyaltabb véleménye is erről.
Olvastam róla egy cikket, hogy mekkora a káosz. Igen.
Nem tudom, mennyire hallani, még mindig kicsit be vagyok náthásodva. És akkor innen csatolnék vissza a repüléshez. Életemben először repültem bedugult orral, tehát nem vicc volt a téma, amit az előbb bedobtam. Hát ne próbáljátok ki. Most már tudom, miért sírnak a kisbabák. Hát ez kurvára fáj. De mintha ki akarna szakadni a dobhártyát körülbelül. Rendesen bekönnyeztem férfi. Nem tudom, hogy szabad-e férfiként. Vagy legalább kifújom előtte az orromat, de hát ez nagyon durva volt. Én nem vettem.
Inni.
Mindent próbáltam. Nem az volt a baj, annyi, és lehet, megint elveszünk egy pár hallgatót, de annyi takony volt a fejemben, hogy esélye nem volt bárhogy az ki. Tehát kamillát szagoltam, meg fokhagymát ettem, mit nem csináltam előtt. De tényleg, elment a repülés előtt. Hogy próbálom magam kikönnyeztetni meg.
Mindig örülöm melletted levő, ha előveszed a fokhagymát.
Ó, mellettem elő, evő, ülő. Miért nincs a repülőgépeken opció arra, hogy ki tud választani, csak egy kis checkbox kéne, hogy beszélgetős vagy csendben ülős utastársat szeretnél.
Vagy szingli, vagy nem szingli.
Á, ez még jobb. Igen, igen. Már ez talán kicsit messzire megy, de tényleg azért erre lenne szerintem igény. Én most kifogtam, én nagyon, nagyon, jó beszélget, nagyon jót beszélgettem. Aludni készültem, be is készültem az alvással. Aztán valahogy beszélgetésbe torkolott a dolog, úgyhogy beszélgettünk egy 40 percet. Úgyhogy jó volt.
Csinos volt?
Csinos. Férfi. Csinos. Igen. Nem. Nagyon csinos magyar lány. Kint él Görögországban, és hát egyrészt nyilván tök evidens a téma. Milyen az élet, kint egy csomó mindent mesél. Tök jó volt.
Beszélj még, mert bekaptam egy
kótot. Jó, a képzeld, a görög fiúk nem kezdeményeznek. Ezt nem csak tőle tudom, hanem hát elég sok görög lányjal is beszélgettem. És az a helyzet, hogy szemeznek, meg úgy játsszák a ki vagy itt, de nem mennek oda. Aha, állítólag. De azon se lepődnék meg, ha magyar srácok se kezdeményeznének. Tök sok lány mesélte, most nagyon. Neked két nőd is van egyszerre, úgyhogy ez is könnyű. Nagyon népszerű a Tinder alkalmazás, így párkeresés terén, és így nagyon sokszor tapasztalták azt, hogy megvan a meccs, az azt jelenti, hogy ráboksz arra, aki tetszik, meg a másik is rád.
Összebök, igen.
Igen.
Összekacsintodok.
És de hogy nem kezdődik kommunikáció, és csak ott mutatja, hogy 128 meccsen van, de hogy egyikkel se dumál, amire ki nem látom.
Kicsit említik, hogy szigeten összegyűjtett 60 csajnak a telefonszámát, de aztán egyiket csak hívott föl.
De a másik, amit nem értek, hogy több ismerősömet láttam fönt, lányokat, akikről tudom, hogy boldog párkapcsolatban jönnek, de látványosan volt. A Facebookon tele van, hogy jaj, a szerelmemmel itt voltunk, jaj, a szerelmemmel.
Közös profilképe van csak azt.
Igen, igen, igen. Mi a faszt keresnek Tinderen például? Mi a faszt keresnek egy társkereső oldalon?
Hát lehet, hogy azzal indokolják meg, vagy az az ürügy, hogy csak beszélgetni akarnak, vagy külföldiekkel beszélgetni nyelvtanulás céljából.
Azt arra mondjuk én is használtam. Vagy azt, jó.
Csak ártatlan flört.
Ártatlan flört?
Minden így kezdődik.
Én a Lehet, hogy a párjuktól nem kapnak elég visszaigazolást a külsejükre, vagy a csinosságukra, és akkor a reggeli kávé mellé egy-egy like,
ez
beindítja a napot.
Nekem is van egy ismerősöm, aki panaszkodott a lány, hogy a srác valami, nem is tudom milyen izé, tájföldi csajjal beszélget, amivel az a nehéz, hogy tehát egy tájföldi csajtól nem fogsz megtanulni angolul. Tehát ez nehéz azt mondani, hogy ő nyelvtanulás céljából csinál. Nem is fogsz vele találkozni.
Tehát, viszont egy másik kultúra. Én először pont az ukrán utam előtt hallottam erről az apról, és pont akkor tettem fel, hogy az első meccseim nekem Ukrajnában voltak.
Aha.
És kurva jókat csetelgettünk. Tehát igazából azt kell mondjam, hogy azóta használom Magyarországon is, és messze nincs az elmúlt egy év magyarországi használata egy hét ukrajnaival, ahol viszonylag nyílt, őszinte, tök jó kommunikációt sikerült. És ami nagyon érdekes, hogy Görögországban egy árva meccsem volt. Úgyhogy görög csajoknak nem jövök be. Úgyhogy oda nem költözöm. Ez már egészen biztos. Pedig hívtak.
Egy jobb profilképet javaslom.
Jó, lehet. Tényleg.
Valamit akartam ezzel kapcsolatban mondani. Ja, a világ egyenlőtlenségéről akartam beszélni.
Jó.
Azt hallottad nem, hogy kimutatták, bejelentették, hogy jövőre már odaér a világ, hogy a leggazdagabb 1% az a világ vagyonának a felét fogja birtokolni.
Nem hallottam.
Tehát, hogy az embereknek a leggazdagabb 1%-ája a vagyonnak a fele. Persze a vagyont, ez nehéz így, nem tudom, minden jachtot össze kell adni, de azért roppant elgondolkodható, hogy mennyire tolódik szét. És arra gondoltam, hogy milyen jó lenne egy sorba állítani az embereket vagyon szerint, mindenkitől elvenni a felét, és így megfordítani, tehát hogyha a leggazdagabb adja a legszegényebbnek, és a legszegényebb meg a leggazdagabbnak a fele vagyonát, tudod, és így mindenki a túlvégére adja a sornak, és akkor az úgy egész jól kiegyeníteni.
Tök jó.
Erre gondoltam, de aztán rájöttem, hogy kurva hülye vagyok, mert valószínűleg ez nagyon exponenciális, és középen, tehát aki középen áll, az még mindig baromi szegény, és azok csak ott egymásnak adnak, tehát ott elképzeled, hogy tudod, hogy csak 100-an lennénk, akkor a 49. cserél az 51-kel mondjuk, és mind a kettő baromi szegény. Tehát nem biztos, hogy ez a jó megoldás.
Hát jól emlékszem, hogy nektek valami viszonylag bonyolult képlet alapján jutott a zseppénz.
A életkor, a négyzetem.
Ennyi?
Szer 10.
Ennyi?
10 évesen volt 1000 forint a zseppénzem.
Mert nem véletlen az, hogy például nagyon nehéz zseppénzt adni egyszerű képlet alapján, mert csak mit tudom, hogy egyen leszel idősebb, és most kapsz 100 forinttal többet, abban nincs igazán fejlődés. Ajá. Úgyhogy ezeket bonyolult kiszámolni.
De később aztán átváltott a zseppénz úgy, hogy egyetemnél, hogy negyedéven ennyi, ötödéven annyi, és ha nem végzem el, akkor utána meg semmi. Tehát, hogy
ez komoly.
Azért nagyon kevesen fejezték be 5 év alatt az egyetemet, de nem volt mondva, hogy persze túl lehet csúszni, csak akkor így azért családi támogatásra ne számítsa.
Motiváló.
Ja. Na mondjuk nem biztos, hogy jó elosztani a vagyont, mert szegény afrikai árváknak oda adsz egy jachtot, tessék. Nem biztos, hogy az kell. De azért nagyon furcsa, hogy így az egész pénz, meg így nem tudom. Ez egy érdekes kérdés. Nem akarsz filozofálni, hallom.
De szívesen filozofálok. Láttam egy hirdetést nemrég, vagy hát ilyen fotógyűjteményt arról. Úgy néz ki, egy képzelj egy buszmegállót, amiben vannak ezek, gyorsan akartam mondani, City Light jellegű hirdetés. Tudod, amikor egy üveg mögött van egy papír, poszter, és ez meg van világítva.
Igen.
Ezt képzeld úgy, igen?
Ez egy tévé volt berakva.
Van ez tévével is, és akkor aktívan mozog, de most például ilyen olyat láttam, hogy üvegfal, tehát nincs benne poszter, nincs benne világítás, és látod, hogy mi van mögötte. Tehát még egy fa, vagy az utca maga. És hát az üvegre van így valahogy rábetítve, vagy rárajzolva. Mit tudom én, afrikai éhező gyerek, meg egy háborús esemény. És az üzenet az, hogy bár nem itt történik, de most történik. És ez is az egyenlőtlenségre hívja fel a figyelmet, hogy neked itt most tök jó, bosszankodsz azon, hogy 2 percet késett a busz, vagy éppen lekéstel az utolsó járatot, és taxit kell hívnod. Mások meg a vérben fekszenek, itt tudom én, 6000 kilométer odébb.
Továbbra is nagyon furcsának tartom az embereket. Tehát, hogy így, tehát egymást megölni, az annyira furcsa, hogy az embereknek az így belefér. Vagy
már a meglopni.
Isten nevében megölni egy másik embert, tehát ez mennyire furcsa, nem?
Tehát, hát igen.
Hogy rákenni Istenre, nem tudom, valamelyikre.
Van egy...
Nem értem.
Van egy kedvenc YouTube videóm, ilyen személyiségfejlődésről szól alapvetően, és abban hozza példának a vallásokról való résznél, hozza példának a speaker azt, hogyha összejön, mi történik akkor, ha összejön az összes világvallásnak a képviselője, akkor ki kéne törni a világbékének, mert a vallások ugye alapvetően nem a háborúról szólnak, aztán valahogy mégse ez történik, ja. Ha kicsit messzebb megyünk, ha ebbe aztán nem akarok mélyebben belemenni, de ha csak a politikát nézed, az is semmi másról nem kéne, hogy szóljon, csak különböző nézeteknek az ütköztetéséről, annélkül, hogy harcra, hogy önre mennénk.
Jaja.
De mivel ott van benne a hatalom, hogy a hatalomon keresztül pedig pénzhez jutsz, már is nehéz önzetlenül vitatkozni, meg cél nélkül vitatkozni. És attól félek, hogy a vallások is valahol itt bukják el ezt a dolgot, hogy ott nem csak a világnézeti kérdések vannak, hanem bizonyos hatalmi kérdések is.
Hát, abszolút. És tök nehéz, hát a cégirányításnál szokták azt mondani, hogy a vezetőt úgy kell motiválni, hogy neki jó legyen. Tehát olyan úgy kell összekötni a motivációs rendszert, hogyha a cégnek jól megy, akkor több bónuszt visz haza a vezető, mert hogy őt nem fogja érdekelni, vagy nem kéne, hogy érdekelje a cég érdek, hanem őt a saját zsebe fogja érdekelni, és akkor ezeket össze kell kötni, hogy jól működjön a cég, aztán érdeke legyen neki jól működtetni.
Láttam egy videót, egy pár órája, Tumblr-en, ahol egy nagyon, nagyon énekelni nem tudó nő, egy színpadon, nagyon rossz angolsággal, rock'n'roll számot, mindenki által ismert rock'n'roll számot énekelt, és emberek körülötte táncoltak, de látszott, hogy fizetett közönségről van szó. Meg hát a nő is valószínűleg fizetett egy... És nem minden rossz értés nélkül mondom, hogy senki, tehát nem énekes. Uh-huh. Valaki oda lehet rakva, hogy ezt énekel, de nagyjából fonetikusan elmondták neki a szöveget, és ott a háttérben mennek a zene, mennek a fények. És hát azon filóztam, hogy basszus, baromira reménykedem abba, hogy ez a fotózás, ez egy nagyon hosszú távon sikeres dolog lesz, hogy soha ne kelljen ilyenbe dolgoznom. Tehát, hogyha ha mégis egyszer úgy alakulna, hogy részt kéne vennem egy ilyen produkciónak a bármilyen, tehát hogyha csak én csavarom be az izzót a hátsó sarokba, hát az a legtöbb energiámat az vinni, hogy eltitkoljam. És itt csak a motivációs rendszerre visszakötve, hogy azért nagyon sok olyan szakma van, ahol nem az összeg motivál. És most nem csak a szociális munkákra gondolok, mit tudom én, a lelkisegélyszolgálat, vagy az sok esetben az orvosok, mit tudom, kutyamenhe, igen, sok ilyen, a mentősök, tanárok, ahol azért megvan nagyon erősen megvan a munka lelki oldala is.
Hát szerintem csak olyan munkát érdemes csinálni, amit az ember szeret csinálni, és attól tartok, hogy nagyon sokan vannak, akik olyan szerencsétlen helyzetben vannak, hogy nem olyan a munkájuk, amit szeretnek csinálni, de ez visszavezet oda, hogy vajon kell-e mindenkinek dolgozni, vagy miért van ez a modell, hogy nagyjából mindenkinek dolgozni kell, még heti 5 napot dolgozni kell, hogy miért nem elég heti 4 napot dolgozni, vagy napi 6 órát, vagy miért nem elég minden második embernek dolgozni, mint ez olyan furcsa.
Ezt hogy érted?
Hát, hogy ahhoz, hogy betölts egy munkát, ha mondjuk nem szabadúszó fotós vagy, akkor 5 napot kell dolgozz, 8 órát, és nem nagyon van olyan lehetőség, hogy te mondjuk 4 napot szeretnél dolgozni, de megkapj ugyanennyi pénzt.
Biztos van ilyen lehetőség egyébként, csak...
Nagyon kevés, de miért pont 5 napot kell dolgozni, és 2 a szünet, érted? Tehát miért ne lehetne azt mondani, hogy oké, srácok, már eleget csináltunk, legyen csak 4 nap. Tehát akkor mennyivel lenne hátrébb a világ, hogy mennyi lenne az elvégezetlen feladat? Lehet, hogy lehetne a hatékonyságon növelni.
Most nem tudom, mivel kapcsolatban jutott eszembe, de pontosan a hatékonyság növelése, fontosan arról lehet olvasni, kicsit, mint anno a szocializmusban a hírek, hogy hány százalékkal lettek túlteljesítve a tervek. Most a kapitalista világrend nagyon nem szól másról. Ha nézed az éves beszámolókat, vállalatok éves beszámolóit, ott is gyakorlatilag csak azt tudod, azt olvasod, hogy ennyivel nőtt a piac, mennyivel adtunk el több terméket, de olyan jellegű riportot nem hallasz, hogy ugyanannyi terméket adtunk el, nem nőtt a piacunknak a száma, de a munkavállalóink kurva jól érzik magukat.
Vagy sokkal boldogabbak. Szétosztottuk a munkatársak között. Vagy, biztos, hogy le is esne a részvényekből.
Igen. Értem, tehát én nem értek meg, mondom őszintén, a piaci folyamatokhoz, tehát nem is szeretnék ebben nagyon belemenni, de nagyon érdekes, hogy soha nem találsz olyan riportot, hogy ugyanazt a terméket ugyanolyan piacnak, ugyanolyan, mint a profit mellett, de sokkal gazdaságosabban állítottuk elő. Mit tudom én, idén 20 ezer...
Vannak ilyenek, hogy mennyivel zöldebb a termelés.
Hát jó, de ez erősen csak marketing. Ez csak azért van, mert trendy... Zöldnek.
Úgy találkoztam egy olyan céggel, hogy adtunk egy szerver specifikációt, hogy milyen számítógépes szervert kéne beszerezzenek, és azt mondták, hogy az ilyen erős gépet nem fognak beszerezni, mert hogy egyre jobban próbálják leszorítani a szerverparkjuknak az áramfogyasztását. Uh-huh. És hogy akkor vagy virtualizált szerver kell, vagy gyengébb specifikáció, de hogy ez, azt mondták, hogy van egy ilyen törekvés, hogy nem csak ész nélkül pakolják be a vasokat, hanem így gondolkodnak rajta. Mi azért pozitív, valahol pozitív. Én szívesen csinálnék ilyen közérthető perceket a Hello Petiben, ahol elmagyarázzuk a dolgoknak a működését. Például a tőzsdét szívesen.
Ki fogja elmagyarázni? Te fogod?
Konyha nyelven, én simán.
Az tök jó, engem ez érdekelne. A tőzsdé nagyon... Én a Milliók reggeli, amikor még volt az adás, még az Estefemen, akkor telefonáltam, hogy tök jó ilyen tőzsde híreket mondtok, de nem akartok minden műsorban legalább 10 percet arra szállni, hogy a folyamatok bemutatta, hogy akkor most tört, mint a gabonár változás volt, és akkor ez hogyan? De miért? Kinek áll ez érdekében? Mert így kurvára nem értem önmagába az összefüggéseket, tök sokat hallgattam azt a műsort reggelente.
Na, két
nem
perc,
is,
de figyelj.
Nem is ez volt a neve egyébként.
Képzeld el, hogy van egy nagy házam. Olyan nagy, hogy te neked arra nincs pénzed, hogy megvedd. De eladok neked egy téglát abból a házból, amit te nem tudsz kivenni a téglát, mert anélkül neked nem kell egy tégla. Másrészt a ház is lukas maradna, tehát úgy a tiéd egy tégla a házból, hogy igazából azt te csak birtoklod, de nem tudsz vele semmit kezdeni. És csak azért veszed meg a téglát, mert abba bízol, hogy a háznak föl fog benni az ára később, és ha te azt eladod, akkor drágábban tudod eladni, mint amiért megvetted.
Azt tegyük hozzá, hogy ez akkor érdekes ez a modell, nem ha még nem létezik a ház, és akkor veszem a téglát.
Ez létező háznál is érdekes lehet.
Jó.
és tehát megvetted a téglát, csak azért, hogy később majd drágábban el tud adni, ez pedig a cégeknek, ez a részvény, cégeknek ez azért érdekében, mert hogy a cégeknek is finanszírozni kell magukat valamiből, hogyha nem megy nekik ultra nagyon jól, és akkor vehetnek föl bankkölcsönt, vagy pedig amikor tőzsdére megy a cég, az történik, hogy kiadnak ilyen részvényeket, vagyis piacra dobják a tégláikat, és akkor gyakorlatilag az emberek finanszírozzák meg a cégnek a működését, abban a reményben, hogy azt a pénzt jól fogják befektetni, még több profitot fognak termelni, még többet fog érni a cég, és ők majd drágábban tudják eladni a tégláikat. Ez már csak annyival van elbonyolítva, hogy még osztalékot is fizetnek a tégla tulajdonosoknak.
Ez elég érthető volt szerintem is.
Akkor jó.
Akkor lesz bonyolultabb a rendszer, amikor van egy olyan világpolitikai változás, hogy Oroszország súlya hirtelen túl erős lesz, és ezért bizonyos üzleti érdekeknek, vagy országoknak az az érdeke, hogy ezek a téglák, jelen pillanatban az olajár, nagyon olcsó legyen, hogy Oroszországnak a befolyása csökkenjen.
Igen,
a világpiacon, és akkor úgy fognak össze, vagy olyan döntéseket hoznak, hogy az elkezdik növelni a termelést, ugye ha valamiből nagyon sok van, akkor már nem lehet olyan drágán eladni, hiszen rengeteg áll rendelkezésre, nem unikális dolog. Lemegy a termék ára, és az egyik piaci szereplő egyszer csak elkezdi megszívni.
Meg az érdekes, amikor...
Én ugye ennek nagyon örülök, mint...
autózó.
Mint autózó.
2-5 benzines. Meg az az érdekes, amikor nem nincsen téglád, hanem azt mondod, hogy a jövőben annyit szeretnél venni ilyen-olyan áron. Tehát megmondod most, hogy majd te tavasszal szeretnél venni ilyen áron téglát, és arra kötsz üzletet. Vagy még inkább, hogy valakinek azt mondod, hogy tavasszal majd el fogsz neki adni ennyiért, amikor most még neked nincs is meg. Nem tudom, ennek a spekuláció.
Ezek az opciók?
Aha, igen. De ez már én sem értek.
De valószínűleg itt kezdődik a csízió.
Az meg, hogy a piac hogy működik, rá kell nézni a bitcoinnak az árfolyamára, és látszik, hogy a piac tök össze-vissza működik. Hektikusan. Na ja. Legközelebbi adásunkban elmondjuk a GPS-t, hogy működik.
Jó. Addig is megkérdezném, hogy emlékeztek-e, emlékszel-e, vagy emlékeztek-e a Taxi című filmre?
Na végre, hogy ide jutottunk a témához.
Ugye?
Na Taxi, mekkora királyság volt. Mi ez a két gokárt, csak nem Mercedes? Anyák már verdákat is gyártanak?
Én most a bumper camre gondoltam.
Aha.
Arra a kamerára, ami ilyen nagyon alsó kameraállásból veszi a filmet, és miatt az az érzésed, hogy folyamatosan nagyon közel haladsz el, nagyon gyorsan a többi autó között.
Ez, igen, meg ez a nagy látószög is kell, de igen.
Igen. Na hát én ezt most átéltem hátsó ülésen ülve, ami ugye elég extrém, mert ugye egyrészt nem a lökhárítón ültem, meg nem kamerában, meg nem tévében, nem filmben, hanem élőben. A görögországi munka kapcsán volt alkalmam a görög...
Na,
igen.
Elnök jelölt.
Hát, az még egy korai. De igen, pillanatilag miniszter. Egyik minisztert fotózni.
Hát lehet valaki miniszterelnök jelölt.
Nem, ez spekuláció, mert ezt csak úgy mondták, hogy ő várhatóan nem
van,
most,
hanem... A pártnak van egy jelölt, nem?
Ja, végül is így végül is gondolom jelölt, így van. Az az érdekes, az volt az érdekes, a legérdekesebb ebben a munkában.
Időközi választásokat tart, Gregor.
Igen, igen. Az volt a legérdekesebb ebben a munkában, hogy semmit nem értettem belőle. És úgy fotózni egy embernek a beszédjét, a speech-et, hogy semmit nem fogsz föl belőle. Az nagyon érdekes.
A nyugdíjakat eltöröljük.
Amikor magyar embert fényképezel, akkor is akár esküvő, akár egy sima politikai beszéd, akár egy vállalatvezetőnek a beszéd, motivációs beszédje mondjuk a vállalat többi tagjához. Nagyjából a hangsúlyból, a mondani valóból, metakommunikációból összetetten tudod leszűrni, hogy merre fog mozdulni a következő pillanatban. Ez lehet fontos azért, hogy melyik fókuszpontot választ ki, hogy fel egyenese egy, fel lágy egy székre, vagy legugolj. Nagyjából meg
fotózd a nézőket.
Fotózd a nézőket, így, hogy el fogja hagyni. Na most jön az a pillanat, amikor lelép a pódiumról, és bemegy a többiek közé. Ezeket elég jó arány, elég jól meg tudod tippelni. Tehát nyilván nem úgy, hogy most nem mind egy robot, hogy most elkezdem ezt...
Most hogy Erika elenyel kiúrik a tartából félnek. Arról az nem érdemes lemaradni. Nagyon az a tartából.
Az a rész, nagyon szar volt a szalag, sajnos. Nem bírta ki a videó, négy fejes videó, hogy ott mindig megállítottam.
Sokat az előre tekeri. Lehetett léptetni a VH-st, az mekkora
volt. Hát persze, a négy fejeseket. Vagy egy fejes nem.
Két fejest is lehetett lépni.
Hát csak igen, csak szarabb.
Most voltam Charity Shopban, és ki volt írva, hogy VH-s kazettákat meg köszönjük, ne hozzanak. Azt már nem lehet ott hagyni.
Az Charity Shopban. Az már kuka, mi?
Na igen. Mondtam el. Tehát, hogy nem értett egy mukkot se a görög előadásokban.
Nem értettem egy mukkot se. És hogy nem szenvedett csorbát ez a megtippelés.
Aha.
Tehát például az nagyon érdekes, amikor például két ember, három ember beszélget, akkor nagyjából, de ezt már meséltem, talán elég jó érzékel meg tudom tippelni, mikor jön a nevetés.
Uh-huh.
Hogy beszél, mondja, szemébe néz, és a keze mozdul, és most a... és ezt görögül úgy, hogy egy mukkot nem értek abból, amit mondanak, ugyanúgy meg lehetett csinálni, és egyáltalán nem volt hiányérzete. Lehet, hogy videóhoz lett volna. Uh-huh. Tehát a Borsó most vágja a német esküvőket, vagy vágta, és ő mondta, hogy nagyon nehéz úgy a szöveget vágni, hogy tudne, bár tud németül, de hogy azért nem folyékonyan, meg nem annyira jó a tudásom, hogy ezt így pak, így én értse.
Hol vágod el a popnak a beszélgét.
Nem, így, hogy nagyon nehéz így a ceremóniát.
Akarod őt feleség? Nem.
Nagyon nehéz így dolgozni, de fotóban egyáltalán nem volt probléma, sőt, és egyébként ebből még szerintem valamilyen üzleti modellt is ki lehetne dolgozni. Olyan tárgyalásokon bent tudtam lenni, ahol senki más nem.
Nem. És akkor komoly VIP fotós lettél hírt.
Jaja. A legviccesebb az volt, hogy bent vagyok a tárgyalóba, érkezik a tárgyaló partner, vagy magas beosztású rendőrtiszt, és így rám néz, így beszél a miniszter, és rám néz, és nem értem, hogy rám néz, legyintettek egyet, így rám néztek, és feltételezem azt mondták, hogy nem tud egy munkot se. Azt nem tudom,
például... Tudatod, hogy süket vagyok.
Azt nem tudom, hogy letesztelték-e. Tehát, hogy beszéltek-e anyámról
például. Biztos, hogy végig róla beszéltek.
De nem, tehát, hogy volt olyan...
Mindig, amikor fölnevetett a rendőrfőnök és a miniszterelnök jelölt, akkor azt mondták, hogy hülyen el a haja, nézd már, hogy
szóval nagyon
érdekes. Tényleg csak kajáért fotóz nektek, nem is pénzért, tényleg.
holnap ugye elássátok a kertvét.
Éppként ez nemzetbiztonság, de biztos, hogy fontos, hogy olyan embereket engedj be, akik nem értenek egy kukkot se.
Aha, szerintem ez, úgyhogy ebből majd valahogy meg kéne próbálni, ebből hoztam a pénzt.
Előnyt.
Aha, ezt mondom, hogy ebből szerintem lehet.
Mi volt a maximum sebesség, amivel a városba mentetek autóval? Fönn voltak kék villogó, igaz?
Nem volt kék villogó, tehát ezek fekete Audik voltak.
De egy elő sem volt így a hűtőre.
De. Ott hogy ne lett volna. Nem, hát ott
volt. De... különböztetett jelzés. Szirénázott is?
Ilyen, amilyen a magyar rendőr autó, de bumogtatás volt. Az volt, igen. Talán sziréna is volt egyébként. De volt sziréna is. Leszarják a görögök a szirénát, és kérdeztem is azon filozom, hogy hívják őket. De most a biztonságőr az nem egy jó szó. Nemzetőr, de az se jó. Mik ők? Ügynökök. Maguk közt egymás közt, csak viccesen agentnek hívták egymást, de hát.
És csak száma volt mindegyiknek, neve nem volt.
Agent one.
Agent two.
Ja.
Testőrök, nem?
Testőr, hát legyen testőrök. De biztos, hogy az se jó. Ne.
Több, mint testőr.
Azon filozom, Magyarországon hogy hívják? Kormányőrök talán?
Kormányőr van olyan, igen.
Aha. Na legyenek akkor kormányőrök. Szóval a kormányőrök mesélt. Mondhatod
kredencnek, nem baj.
Vitrin. Kormányőrök vagy a testőrök mondták, hogy hát a görögök alapvetően leszarják a szirénát, de se a rendőrt, se a mentőt, se a tűzoltót, ezt láttam saját szememmel, kurvára nem engedik el. És azt képzeld el, hogyha három sáv van, de 4-5 autó elfér az úton, akkor ott bizony 4-5 autó fog egymás mellett menni. De úgy, hogy az, hogy a vársz mondjuk bekanyarodásra jobbra, van három sáv, van egy bekanyarodás sáv jobbra, de oda a harmadik szélsőből is lehet kanyarodni jobbra. Simán megcsinálják azt, hogy a ketten kanyarodnak a két szélsőből jobbra, és ha köztük van hely egy harmadiknak, akkor már meg is érkezett.
Nagyon jó.
És aki egy kicsit előrébb áll, vitorlás versenyeken van az a szabály, hogy amint az árbócodnak a vonala elhagyja a másik hajónak az orrának a vonalát, akkor kénytelen vagy elengedni.
És nem tudom, hogy van-e ilyen, de elhiszem neked.
Mert az van, hogy amikor a vitorlás egyik hajó gyorsabb, mint a másik, akkor amelyiket próbálják előzni, az próbál úgy fordulni, hogy takarja a szelet a gyorsabb elől.
Igen.
esetleg úgy adja ki, vagy próbálja szél ellen kényszeríteni, ugye, mert fordul rá egy picit, hogy ne tudja megelőzni. Be, hogy bója előtt lehet kifejezetten érdekes.
Vagy de hogyha... csapja a vasmacskát, nem?
Igen. Megszigonyozzák egymást. De például, hogyha van ez a pontot elhagyta, egyik hajuk el kell engedni a másikat, és a görögök is így csinálják szerintem, és ez nagyjából a kocsi óra és a tükör vonala lehet, úgy nagyjából sacra.
Ott már rá lehet húzni,
és egyszer se láttam se dudálás, se anyálás, semmit. Egyszer volt egy olyan szitu, engem egy lány vitt jobbra-balra, furikázott, és ő beállt úgy, hogy a srác szeretett volna betolatni egy helyre, de ez a lány simán úgy szemből beállt. Uh-huh. Srác így mellé tolatott, és megkezdett, are you kidding me? De teljesen barátságosan, kedvesen, semmilyen rossz indulat, semmi anyázás. Úgyhogy egészen érdekes temperamentummal élnek.
Egy kapcsolat is ilyen hülyén vezetnek, csak ott folyamatosan nyomják a dudát mellé.
Ja, itt nem, itt dudálás se nagyon van. Ja, és meg akit el kell mondanom, hogy a girosz az nem girosz ám.
Na.
A girosz...
Nem az most előjön ki.
Egyébként tök evident, vagy tök logikus is. Giroszkóp.
Igen.
Ugye az valami forgás, vagy valami körül. És a girosz, amennyire nekem angolságukkal el tudták mondani, a girosz az valami körült jelent. Tehát, hogy a pita a hús körül, vagy a zöldség körül.
Az, hogy forog ezen a nyáson, az a tudsz.
Hát, vagy az. Nekem a srác ezt így magyarázta, hogy a pita meg úgy körül, de lehet, hogy a forgása összefüggésben.
Csak el akartam mondani, hogy a girosz az, amikor pita meg hús együtt, nem?
Hát, igen, csak úgy mutatta is, hogy giró és így körbe, de lehet, hogy a hús forgatásához van köze. Souvlaki-nak hívják azt, amit mi pitának hívunk, vagy hát girosznak.
No.
Úgyhogy azt kell kérni, hogyha... És érdekes, mert a városközpontban, ott több a turista, ott voltak girosz shoppok is, ahol ki volt írva, hogy girosz. Tehát ők valószínűleg tudják, hogy a világ sok helyen girosznak hívják. Uh-huh. És ahogy mentünk így a downtownba, mentünk a város széle felé, ott már nem volt kiírva sehol. Ott minden szóval. És iszonyat jókat ettem, azt már mondanom se kell. Akkor legutóbb voltam még novemberben, akkor főleg ilyen turisztikai helyeket látogattunk. Most viszont a vendéglátóim vittek esténként vacsizni olyan helyekre, ahol ők járnak. Hát mondanom se kell, brutál. Tényleg, nagyon finomakat kajáltunk.
Jó, arra felé a kajam. Már nézegettem egyébként, hogy hova kéne menni. Görögországi nyaralást tervezünk. Ha lehet kájtozni, akkor nekünk is ott a helyünk. Megnéztem egyébként a Wikipédián, és amiért forog a hús, azért hívják girosznak.
Na jó. Még jó, hogy nem kell.
Gyorsan megtekintettem.
Na, van még idő? Meséljek a melóról?
Mesélj még a melóról egy kicsit.
Na, ami nagyon érdekes volt, hát először is, hogy kivittek. Szerintem nem is nagyon tudták, hogy mit akarnak velem kezdeni, csak azt, hogy tudták, hogy kell egy jó fotó, és engem ismertek, látták a munkáimat, úgyhogy kivittek. De első két nap tök pánikba telt, mert nekem részemről volt pánik, mert ugye hiába állapítik meg az ember egy napi díjba, hogyha nincs munka, akkor nagyon nehéz azt azért kikövetelni, és nyilván, hogy érvényesíteni. És az első másfél-két napban nem nagyon volt, egy-egy órát tudtam csak fotózni. Uh-huh. Viszont, miután ilyen 24 óra átfolyással eljutottak a képek oda, ahova szánták őket, ott a harmadik napon már reggel 8, este 10. És ez igazából
sok volt.
Utána egy kicsit sok volt, úgyhogy az utolsó napokat, felismerült opcióban maradok még egy hetet. De aztán ezt nem érvényesítették, és talán nem is baj, mert nagyon elfáradtam a végén.
Mennyi hetet volt-e?
Pont egy hetet. Csütörtök. Hát ami nagy élmény volt, én még sose utaztam páncélozott autóban. És ülök a BMW-be, ami elsőre azt tűnt fel, ez egy X.
Nem tudtad leengedni az ablakot.
Nem. És képzeld, de.
Nem már.
De. Az újabbaknak már le lehet. Már elég régóta, már 8-10 éve le lehet. Eleinte csak, mit tudom én, 5-10 centire, hogy a parkoló jegyet tud kezelni, de most már úgy tudom, hogy egészen rendesen le lehet. Egyébként ez az autó védelme szempontjából is fontos, hogy ki tud lőni az ablakon. Ja. Ugye, mert ugye a golyóálló üveg az nem egy irányba golyóálló, hanem mindkét irányba.
Szerencsére, ja.
Igen. Úgyhogy, ami nagyon érdek, ülünk a BMW-be, és azt tűnt fel első, hogy ott akárunk szálltam kibe, kurva nehéz az ajtó. És az ajtózsanér egyrészt egyből feltűnő. Ha már elkezded nézni, akkor már feltűnő, az ajtózsanér az sokkal bikább, mint egy rendes autónál. És van egy plusz hidraulika, ami amelyik irányba megmozdítod az ajtót, abban az irányba segít mozdítani.
Nem?
Valószínűleg egy elektromos szervó, igen. És ahol megállítod az ajtót, ott meg is tartja. Tehát például...
De soha nem értettem, hogy az ajtók nem, ez a kettő kattanás. Ez a Skodában még menő volt, 105-ös meg 120-as típusban, de ugye a mai autókban miért van ez a kettő kattanás az ajtók? Hát miért nem lehet akárhol megállítani ezt a szaros ajtót?
Hát a drága autóknál meg lehet. Aha. Prémium autóknál meg lehet. Na ez ott az első, ami feltűnt, és ülünk a BMW-be, volt egy pont egy olyan hely, két helyszín között volt szabadidő, és egy az úton így félreálltunk egyébként, sok helyen érdekesen csinálták ezt a személyvédelmet, tehát megálltunk, egy olyan helyen várakoztunk 20 percet, ahol a mellettünk lévő épület, az egy félkész épület volt, tehát tipik, most nyilván ilyen terrorista filmeken fölnőtt fejem egyből.
Kopassá volt ilyen vonalkoddal a nyakán.
Nem láttam. De már vizionáltam RPG-t, ahogy repülünk a levegőbe. Egyébként érdekes, hogy ez a páncélozott BMW-be utazni inkább ilyen golyófogónak vagy golyómágnesnek érzed. Uh-huh. Tehát én már vizionáltam magam ott azokat a híreket, hogy mit tudom én, támadás érte a görög belbiztonsági minisztert, az áldatnak sajnálatos módon magyar áldozata is van.
Ezekre az esetekre meg kéne beszéljük a 135-ösnek a sorsát.
Misinél van. Én tőle tudom. Kérdés. Guys dressed in black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on, walk in shadow, move in silence, guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list, we straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the MIBs is at. Na, ami így érdekes volt, az a konvojban haladás. Uh-huh. Előtted egy nem volt mindig első autó, sokszor mi voltunk az elsők, amit hát megtudtam, hogy...
Az aknákat fölfogja valaki.
Igen, hát nagy más őrére, tök drága kiképezni egy őrt.
Igen.
Ja. Nem, azt mondták, hogy nem szereti a miniszter, ha van előtte autó. Úgyhogy ők mint ahogy én például elmondtam tegnap az ügyfelemnek, hogy én nem ajánlom, hogy Szépiába nyomtassunk, mert tegnap volt egy melóm, ahol helyszíni nyomtatást kért az ügyfelem, és egy szép járpa kért, mondtam, hogy nem ajánlom, mert nem trendi, sőt kifejezetten gagyi. Uh-huh. Azt mondta, hogy dehogy gagyi, mert akkor inkább legyen fekete-fehér, mert az legalább egy kis dögös, igen, meg igen, az tud jó lenni.
Tudsz, hogy minden fekete-fehér, csak a rózsapiros, mert tud. Meg azt
mondom, hogy nagyon megerőltetem magam akkor. Tehát ők is csak javasolni tudják, hogy legyen elő egy autó, és utána következzen a védett autó, de parancsban nyilván ők nem adhatják ezt. És azt mondja, nem, akkor nem. Úgyhogy sokszor mi voltunk az elsők, bár voltak helyzetek, amikor nem. És a motorosok, meg amikor volt követő autó, az mindig jobbról-balról így levédte a kereszteződéseket. Tehát például kanyarodni mindig úgy kanyarodtunk, hogy amelyik irányból jöhet autó, tehát ugye, hogyha nagyiben fordulsz balra, uh-huh. akkor a mögöttünk lévő autó az mindig jobbról beelőzött, megvárta, még átmentünk a keresztülésen, tehát gyakorlatilag baleset elől védett, meg nyilván támadás elől. Uh-huh. Hogyha valaki nem veszi észre a motorost, és nem áll meg, és belerongyol a sorba, akkor ne a... Így van. Akkor ez volt érdekes, hogy látni eleve a rutint, ahogy kiszállnak, meg ahogy
pillant kiszálláskor.
Igen, ezek
volt. Bekomolja a zakóját.
Igen, mondjuk az nem, mert általában ilyen pulcsiban szaladgáltak, elég lazán öltöztek, de volt, aki zakót hordott, viselt.
És hónaj alatt volt a fegyverük, vagy öv?
Nem, öv, műanyagtok. És volt, mutogatták, hogy egyik-másik fejlesztett magának tokot, amiből gyorsabban tudja elővenni. Meg persze a harmadik, negyedik napra már össze is haverkodtunk, és akkor mentünk ebédelni. Velük töltöttem a szabadidőt is, akkor a miniszter pihent. És mutogatták a YouTube-on a videóikat, hogy volt egy srác, 3,5
másodperc.
Nem, hát ilyen lövészet, gyakorlós lövészet. Kevesebb, mint 3 másodperc alatt
kilőtte a 12-est.
Nem, úgy gyakorlatoznak, azért, hogy egyszerre gyakorolják a gyors lövészt, a pontosságot és a gyorsaságot, meg a tárcserét, ezért úgy gyakorlatoznak, hogy egy tárba két lőszer van.
Igen. És akkor kettőt lő, tárat
vagy három, cserél. Vagy három, most nem is emlékszem. És akkor kettőt-hármat lő, tárat cserél, kettőt-hármat lő, tárat cserél, kettőt-hármat lő, tárat cserél. Uh-huh. És így egyszerre gyakorolta ugye a gyors tüzelést, a forgást, a precizitást, uh-huh. És valami, három másodpercen belül kilőtte ezt a három tárnyi, azt hiszem három lőszert, és mindegyik, utána megmutatták a céltáblát, hogy egy ilyen CF kártya méretű területen, csak hogy fotós vonatkozása is legyen, volt mindegyik lövés. Én arra emlékszem, jó, hogy jártam lőni, én többnyire 6 mm-es sportpisztolyjal lőttem, és a lövészet végén lőttünk poénból 9 mm-es parabellummal, és egyszer-kétszer kipróbáltuk ezt, hogy mert a filmekben milyen, amikor 6-7-et így leadsz sorozatot. Hát az első talán eltalálta a táblát, az egyik másik nem ment a táblára.
Igen.
Tehát az, amikor sorozatot lősz, azért ez egy nagyon nehéz dolog.
Főleg akkor a kaliberre már. Én is 6 mm-essel lőttem, és volt egy 9 mm-es csőszűkítővel. Mert tehát meg volt a fegyvernek a súlya, meg a feeling, de mégiscsak a kis kaliberű lőszert lőtte ki. De hát az is olyan volt, hogy 20 méterről az A4-es lapot nehezemre esett eldalálni.
Nem könnyű lőni.
Igen.
Nem könnyű lőni. Aztán még van olyan sztori.
Nem is szerettem ezért.
Ami nagyon érdekes volt, bocsánat, hogy nagyon közel mentünk egymáshoz. Aha. Tehát amikor...
Légerendelés és a fogyasztás csökkentés.
Igen. Jellemzően 50-90, konvojban 50-90 között közlekedtünk a városban, ahol a forgalom engedte. Amikor ilyen más...
Ilyen sofőr főállásban?
Nem, biztos nem. Biztos nem. Ez is nagyon érdekes volt, hogy például az automata váltós volt a BMW, és csak sportmódban használta. Aha. És kérdeztem, hogy miért. Sokszor volt alkalmunk beszélgetni négy szem közt.
A motorfék.
Hát a reakció. Tehát ha bármikor valami történik, akkor parketta, tipli.
Ja.
És folyamatosan, és ami, hát ez benzines BMW volt, ilyen 440 lóerősre mondta a srác.
Hát X5-ös, vagy mi volt ez?
X5, utolsó előtti X5. És hát, ami nagyon érdekes, hogy nagyon erősnek érződött alacsony fordulaton. Tehát ilyen 1500, 1001, 1002, 1005-öket forgott az autó, uh-huh. amikor nem léptünk. Amikor viszont léptünk, akkor már nagyon megérződött, hogy 50, 70 és 80, 90, 100, és ott már nem lépett úgy.
Ez volt a páncélozott, igaz?
És hát épp pont ezt akar, pont ezt, mit tippelsz?
Hát gondolom legalább volt 2,5 tonna.
3 tonna.
Aztán
hát nyilván ez nem hivatalos adat, hogy nagyjából 3 tonna.
Ez kemény.
És ott, de az a durva, hogy ott a hajtáslánc, a motor, a felnik, ott minden át kell, hogy alakítva legyen szerintem. Ott nem egyszerű, csak rápakolsz izét. A lengés csillapítók.
Most ment itt egy Cabrio Aston Martin, csak mondom a hallgató gyerekeknek. Le volt húzva a tető, 2 fok van kint. Tehát így kell. Megveszed a Cabriót, akkor le kell csapni a tetőt. Volt egyszer a Top Gearbe, hogy próbáltak golyóálló autót csinálni.
Komolyan?
Aha. Ilyen plusz, csak egy oldala volt golyóálló, hogy ilyen óriási zét ráakasztottak az oldalára, és akkor azt próbálták szétlőni, hogy bírja.
Na, de az igazi taxi feeling, amit el akarok mesélni, az az volt, amikor nem a páncélozott autóba ültem, hanem a követő. Mert első nap nem ültem vele, aztán kértem, hogy hadd utazzak vele, hogy tudjak csinálni ilyen mobiltelefon nézős, meg újságot olvasós, meg kicsit ilyen közvetlenebb képeket. Jaj, ezt hadd meséljem el, amilyen nagyon meglettem dicsérve, éjszakai fotó. Nyomkodta a mobilját.
Csak az világít.
Igen, kurva jó kép lett volna, csak az világít. De mi a probléma ezzel? Nem, aki műterű...
Fehér egyensúly, más a kinti
fény. Nem. Nagyon lentről jön a fény. Uh-huh. És egy ilyen kicsit ilyen démonná világítja. Tudod, amikor alulról megvilágítod magad ellenlámpával.
Te mobiloddal megvilágítottad fölülről.
Ez az. Ugye cellulár, ki van kapcsolva az adatforgalom. Uh-huh. Megnyitottam a Safarit. Tök fehér kép. Uh-huh. Föltoltam a fényt. És a fejtámla és az ülés közé, motoros fejtámla, beszorítottam a mobilt. Én az első ülésen ültem. Aha. És kaptam egy kis bravót, egy kis nagyon kis szelíd tapsal.
Egy MacGyver díja.
Igen, tényleg. És az úgy lett megvilágítva, az jó lett.
Ide kell szúrjam a Slow Shutter nevű alkalmazást. Egy-két euróba kerül. Baromi jó hosszú expos képet lehet csinálni fényes nappal is iPhone-nal. Mindenki Slow Shutter-t töltse. Az Apple oldalán most van egyébként ilyen promó különböző kreatív appokról, és ez is közte van.
Mondd el a monitor megosztósat, aztán az A6-os sztorit még befejezem.
Monitor megosztós? Jó, hogy van egy program, amivel az iPad-en lehet nézni iPad-re meg tudod osztani a monitor képét. 15 euróba kerül, iMagazinon tesztelték, csak madzaggal kell csatlakoztatni az iPad-et, és külső monitorként lehet használni. Szerintem baromi jó.
Én tegnap akartuk is használni, uh-huh. és képzeld el, hát ott állt meg a dolog, hogy egy USB kellett a fényképezőnek, uh-huh. egy USB a nyomtatónak, és hello MacBook Pro.
USB elosztó kell. Egyébként tehát lehet, hogy az Apple cígyák, hogy tűnnek el a portok, csak következően már USB is lesz, azt mondják, uh-huh. de minden más számítógépen is. Most a kollégáimnak olyan Lenovo laptopja, hogy más a töltője, és kaptak az egy átalakítót, amivel a régi töltő is belemegy. Hm. Tehát van nála egy olyan átalakító, hogy régi töltővel is tudja tölteni, akkor valami mini HDMI, vagy nem tudom milyen port van rajta, de biztos, hogy nem VGA, és még minden projektor azért VGA. Tehát van nála egy olyan átalakító is, hogy más gyártók is ugyanabban az irányba mennek, hogy 5-8 átalakítót kell magadra hurcolni.
Azért az Apple-t egy kicsit támadva, vagy kritizálva szeretném megjegyezni, hogy a legutóbb azt olvastam, hogy azért tűnnek el a portok, hogy egyre vékonyabbra leesnek a készülékek. Na de most, ha én használni akarom azon kívül, hogy önmagába számítógép, akkor egy csomó olyan szart kell vinnem magammal, amit be kell raknom egy táskába, tehát elvesztem az előnyt, hogy vékony az eszköz.
Hát igen, de abból indulnak ki, hogy nem kell mindenkinek. Tehát az, hogy neked kell egy CF-kártyóvasó, nem fognak CF-kártyóvasót beletenni a laptopba, mert a legtöbb embernek nem kell. Ugyanúgy hát kidobták, baromi bátor húzás volt, a floppit először az Apple dobta ki, később meg a DVD-t először az Apple dobta ki, és most pár évvel később meg mindenki követi őket, és vékony Lenovo laptopokban sehol nem fogsz DVD drive-ot találni, és persze hát egy külső USB-s szart cipelhetsz, hogyha...
Igen. Hát nekem csak egyelőre a Thunderbolt, vagy milyen elosztókkal van problémám, hogy ugye hordalom kellett magammal VGA-t, meg DVI-t, és most már ott tartunk meg, amit te mondasz, hogy most már USB elosztót kell magammal hordanom, hogyha kényelmesen akarok nekem dolgozni. De jó, nyilván...
Nekem meg az a bajom, hogy négy éves laptopom, és annyira szeretnék venni egy szép, csillogós, vadi új MacBook Pro-t, de semmi baj a laptopomnak. Tehát, hogy így...
Alig várod, hogy baja legyen.
Nincs miért lecserélni. Tök jó, tök elégedett vagyok, tök jól működik.
I5, roci. I5, 2-3, ugye? Tiéd is.
16 giga RAM. Ez 2011-es, teljesen jól működik.
A miénkben most került SSD, majd mesélek, ha érdekel.
Gondolkodtam, hogy SSD upgrade-en egyébként nem volt, hogy egy ilyen 1 teres Intelt beleveszek, de aztán úgy voltam vele, hogy igazából így is tök jól el vagyok.
Mi vettünk be egy 512-es SSD-t, meg egy 1 terás HDD-t az optikai drive helyére.
Ó, OptiBay-jel.
Aha.
Nincs is 16 gigaramom, hazudtam, 80, most megnéztem.
Ezekben...
Mit számít? Early 2011.
Ezekben 8 volt a maximum még, az a helyzet.
Aha, na akkor 8.
Na, Audi sztori. Az igazán izgalmas nap az volt, amikor a főnök az motorra szállt. Olyan volt aznap a forgalom, hogy állítólag indokolta, de szerintem inkább csak fun.
Menőzött.
Fun-ból menőzött, jajaja.
Nagy robogó, vagy rendes
változás? Nem, a endurós motorokkal zajlott a biztosítás, 5-6 motorost képzelj el, akik eleve mindig velünk voltak. És hogyha olyan a forgalom, akkor a X5-ös csomagtatójából előkapták a...
Nem, puzi van mindenki, ugye?
MP5. Egyébként.
Még jobb.
MP5-öst használnak.
Azt úgy tudom elkezdeni, ilyen cross motorosok így uzival a kézben.
Ja, igen, ja, azért mondod, igen. Jó, rossz, régi akciófilmek. És... Hát a főnök ugye motorra szállt, és mondtam, hogy én is akkor mennék motorral, és mondták, hogy sajnos nem lehet, mert nincs még egy motor, aki, tehát a biztosítás az kell X számú motor, uh-huh. egy viszi a főnököt, hát nincs szabad motor, úgyhogy nem mehetek.
Valaki velült a motoron, vagy
egy? Aha, igen, valaki mögött ült, egy motoros mögött ült. Ez nekem
motoron úgy fotózni, mert Tour de France-nál is nézni, hogy így a fárasztó lehet, hogy
kurva jó lehetett volna.
Négy órát ülsz a motoron, és ugye a bicikliseket...
Hát, nem, csak két helyszín között egyszer így kipróbáltam volna. Uh-huh. Az a helyzet, hogy nincs nagyon fotó ereje, mert hogy bukósakban utazott. Tehát, hogy nehéz, most egy kabátos embert lefotóztam fekete bukósakban. Esetleg, na bum.
Ha ilyen áldédőt föl lehet hajtani a bukón, akkor...
Hát, még úgyis, akkor összenyomja a hörcsökpofája lesz az embernek, úgyhogy nem az igazi. Olyanokat csináltam, hogy száll föl, száll le, bukóval a kézbe, azok elég menők lett, azt hiszem használták is valami üzenetre. Nézem a Facebookon egyébként a miniszternek az oldalát, és mire használják a képeimet, nyilván ez nagyon fontos tanulság, hogy kövesse az ember a munkáját, mert abból lehet fejlődni, a jövőben milyen képeket igényelnek. Uh-huh. Kurva vicces, hogy fogalmam sincs, milyen üzeneteket tolnak rá. Mert a Google Translate-ban még csak be tudom másolni, amit mellé írnak. Igen. De hogy a képre másol rá, azt nem fogom most kilabizálni.
Hát, karaktereket sem tudod beütni. Van az a program most, mert nem tudom, hogy kiadnak végre, az a fordító, ami csak oda tartod a telefont, a feliratkoz, és élőben lefordítja.
Most menő. Na, és akkor az volt az érdekes. Hát egyrészt mondták, hogy akkor üljek be a A6-osba hátra, és nyitom ki a bal hátsó ajtót, és így tudom, mint a gyerek, hogy elnézést, elnézést, itt egy gépfegyver.
És úgy képzel... vagy odébb,
igen, 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 hát nyilván nem akartam piszkálni. És egy MP5-ös hevert ott úgy betárazva, hogy most már újabb filmekben lehet látni, hogy egy tár benn van a fegyverben, egy tár pedig fejjel lefelé rá van duct-tépezve, és ott
egyikben van a vaktöltény, másikban a sima.
Igen, igen, igen. A Die Hard 2-ben legalábbis így volt.
Ez évben nem volt fejjel lefelé. Csak egymás mellé volt szigetelő szalagozva egyiptomi rendőröknél, úgy lehettem.
Igen, csak úgy nem tudod berakni.
Valahogy megoldódott.
Biztos, hát lehet, hogy volt
köztük távolasztó. Közé szigetelő szalagozva.
Nem, egyébként lehet, hogy nem fejjel lefelé volt, de nem emlékszem. Most így mondod, mert láttam, arra emlékszem, hogy láttam a lőszert. Tehát a tárban lehetett látni az éles lőszert. Akkor valószínűleg nem feje lefelé volt, meg az is valószínűleg nem szigetelő szalagozó volt, hanem ez egy rendes device, amit így meg lehet venni a tárhoz, és akkor valószínűleg van távtartó is közte, és meg gyorsabb is valószínűleg úgy cserélni, mint ha meg kéne fordítani. Lehet. Csak kifogy, átpattintod, felhúzod, már lősz is tovább. Egyébként csak egy csomó technikát mutattak, hogy hogyan lehet gyorsan tüzelni, hogyan veszed elő a fegyvered. Csak ezt nagyon nehéz szóban elmondani. Tehát akkor ugye ebédelsz, és akkor meglöknek, és akkor előve... Kurva jó, annyira jó volt.
De pörgetik, mint a Westernben, nem?
Ja, hogy ne, meg mindig elfújják utána. Meg kérdeztem, mi a kedvenc fegyvered. Egyébként az izét mondták, az M4-est. Az tudod melyik?
Az a amerikai, nem?
A rövid csövű M16.
Igen.
Ilyen taktikai fegyver.
Azt én szerettem Counter-Strike-ban.
A Counter-Strike-ban, jaj. Na, és a sztori lényeg az, hogy, és ezért kérdeztem a taxis filmet, hogy a motorosok elhúztak, és nekünk az volt nagyjából a feladat, hogy autóval nagyjából odaérni nem sokkal később, mint a motorosok. Ugye egyrészt mi voltunk a idézőjelben a nehéz tüzérség, mert hogy a sofőr elől egy őr, meg mellettem egy őr, tehát náluk volt az automata fegyverek, a motorosoknál pisztolyok voltak kéznél, és csak táskába volt külön a automata fegyver. Egyrészt emiatt gondolom, emiatt, meg hát, hogy odaérjek, hogy fotót tudjak fotózni.
Ja.
Életemben. Én nagyon sok ember mellett ültem autóban. Nagyon sokféle vezetési stílusú barátom van. Van, aki nagyon gyorsan vezet, nagyon sok ismerősöm van, aki
te is kúra jól sem vezettél. Jogosítvány az első két évében a rutin megszerzése alatt.
Tehát az 57, 70, vagy ilyen, tehát meg üres úton 70-en menni, bazd meg, mindenki tud. De amikor...
Megmondták a Top Gear-ba, hogy a sebesség még senkit nem ölt meg. Ha hirtelen lelassítasz, az öl meg.
Nem, a rosszul megválasztott sebesség.
Az nem, azt mondták, hogy hirtelen megállsz, az öl meg.
Ja, hogy nekéz a falnak. Igen, tényleg. Na és akkor képzeld el azt a forgalmi morált, amit egy fél óraja vázoltam. Uh-huh. Tehát, hogy 5 sávból 6-ot használnak, és itt 130-al. Tehát azt, képzeld egy olyan távolságot, Duna Plázától el kell érteni a West Endig, 3 perced van. Uh-huh. És ahol lehetett, hát lehet, hogy 160-ban is belenyaltunk. Egy turbos benzines Audi volt. A nap végére már következetesen azt csináltam, hogy nekifeszítettem a fejemet a fejtámlának. Nem néztem ki sem erre, csak öleltem a fényképezőgépet, ahogy bírtam, mert a D4 a súlyánál fogva a fékezéseknél csúszott ki a kezemből. Azt csináltam, hogy fogtam, ugye 300-as tele volt a D4-en, vagy az 50-es, vagy a 21-8-as a DF-en. És a 300-ast, vagy a D4-et ezt így magamhoz veleltem, mint egy bébit, mert különben nem bírtam megtartani, basszus. Tehát olyan kanyarokat vettünk, meg olyan gyorsítás, lassítás volt, hogy kajak elfáradtam, mire odaértünk valahova, és ami nagyon durva, hogy a fejem leszakadt. Kemény. Tehát amikor tartod a fejedet rendesen, hogy tudod, hogy ahol a fehém, a kocsiba, hogy ülsz, nagyjából 7 centire van a támlától, padlógáz, hátra, padlófék, hátra.
Sportülés, 5 pontos öv.
Azaz, persze.
Legyen ez az aeroszó, Péter.
Na és ami nagyon fontos, és ami kibaszott izgalmas volt, az a centik. Mert ugye önmagában a sebesség nem izgalmas. De amikor, mit tudom, 130-al megyünk, és csak ilyen 70-80-ra fékez le, és úgy megy át úgy, hogy centik vannak a tükörtől. Meg amit, bocs, ezt muszáj, mert ez az élményhez ad, ez is taxifilmes jelenet, amikor a legbelső sávból ki a legkülsőbe, majd vissza a legbelsőbe, majd megint a legkülsőbe, úgyhogy 50-60-nal gyorsabban mész, mint a többiek. Na, ja, és még egy dolgot, bocsáss meg, az tényleg zárószó.
Kék villogóval.
Nem, az, hogy egy pillanatra nem izgultam. Tehát nem volt bennem egy, tényleg egy másodpercnyi az, hogy na bassza meg itt vége, meg ennyi volt, köszi szépen. Annyira pontosan, annyira kimérten, annyira finoman vezetett a srác. Jó, a tempó nagy volt, meg nagy erőhatások voltak, de mondták ott nekem, hogy nagyon jó sofőr. Uh-huh. És mondom, hát volt alkalom látni, és itt hátranézett, ugye most csak viccelsz velem. Hát ez semmi nem volt. És nyilvánvalóan, amikor éles citut gyakorolnak, akkor ez az sokkal durvább.
Egyszerültem valaki mellett, aki túraautó bajnokságba ment hobbiból, uh-huh. És Ford Transitba ültem mellette, és az is, tehát egy Ford Transit is tud nagyon-nagyon izgalmas lenni városban.
Aha. Itt igazából, ami nekem így érdekes volt, az a profizmus. Az, hogy figyeltem folyamatosan, hogy nyilván fotósként is, meg amúgy is egy kíváncsi ember vagyok.
Transporter című filmet megnézzük.
Igen.
Podcast után.
Igen. Ja, ez meg a másik példa lett volna egyébként, vagy a taxival akartam például, a Transporterrel, vagy a Guy Ritchie-nek a Madonna reklámjával. Az még egy jó ilyen, csak hogy érezzétek, hogy mi volt a szituáció. Az, hogy a kormányon van a kezük, ahogy figyelik maguk körül a forgalmat, az nagyon érdekes volt.
Ahogy felveszi a vezetőkesztyűt, az.
Na jó, van, legyen ez a végszó.
Jó van. Hogy sokáig kimaradtunk, kárpótlás, ez egy hosszabb adás.
Uh-huh. Próbáljátok ki a VB-t, fix VB-t. És ezt tök komolyan mondom, érdekelne feedback. Akár Canonosoktól is.
Én is kipróbálom.
Na, sziasztok.
Sziasztok.
Allez viens, arrête de marcher à pied, viens tester mes nouveaux sièges en cuir. Allez, je connais du monde ici, tu veux me faire remarquer ou quoi? Tu me plais.